Önök Józsa Ágnes műsorát, a színpadképet hallják a Civil Rádióban. A 19-es Budapesti Tavaszi Fesztiválon a Muszínházzal együttműködésben megvalósult japán-magyar koprodukció az idei fesztivál alapján online volt nézhető újra. Góbi Rita, Lábár Rudolf Díjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, aki a táncnyelv sajátos részét kutatja. Munkájaira egyébként jellemző bátor kísérletezés és a koreográfia precíz kidolgozottsága. Góbi Ritával beszélgetek. Az online tánctanításról, hogy lehet online táncot tanítani, és mit és hogyan, amikor nem lehet tudni, hogy kik, akik bekapcsolódnak.
Igen, valóban nagy kihívás, de abban bízom, hogy mindenki azt veszi magához, ami neki kell. Én próbálok mutatni irányvonalakat, velem lehet utazni, és mindenki a saját gondolata szerint, a saját élete szerint jön velem. Ahogy egy előadáson is.
A mozdulatsor hogy épül föl? Mi volt a koncepció, hogy milyen mozdulatokat lehet csinálni így, amikor nem lehet tudni, hogy ki milyen előképzettséggel, izomzattal, korral áll hozzá?
Nagyon fontos az, hogy az embernek a teste karban legyen tartva, mert hát abban vagyunk, abban létezünk a testünkben, és úgy gondolom, hogy ha nekem ez az életem, ezzel foglalkozom, akkor ebben a helyzetben a kötelességem nekem ezt kommunikálni az embereknek, hogy ebben az elzárt világban igenis foglalkozzunk önmagunkkal, és foglalkozzunk a testünkkel és a lelkünkkel, hogy kibírjuk ezeket a stresszfaktorokat. És arra is belegondoltam, hogy milyen lehet azoknak az embereknek, akik egész nap a gép előtt ülnek. Nekem szerencsém van, hogy vagy a munkám egy másik, egy fizikalitás úton közelítek az eredményhez, és hogyha én ezt tudom és tapasztalom, most csinálom magam, akkor miért nem csináljuk együtt? És ez volt a célom, hogy először is a testünk, lelkünk karbantartása legyen az órának az első része, a második része pedig megosztani titkokat, kicsit ajtót nyitni a nézőknek azzal, hogy ki is vagyok, hogyan is gondolkodok a táncról, és talán, hogyha ezeket megosztom, akkor könnyebben fogják értékelni és érteni, vagy befogadni az absztrakt alkotásokat, amiket létrehozunk. És a harmadik része pedig egyfajta improvizáció, amit folyamatosan csinálok, és folyamatosan fejlesztek, és hogyha ezt is megosztom, akkor testtudatra, figyelemre, egy szabadságra tudom nevelni az embereket.
Hogyan jött ezekre a gondolatok? Hogy alakult Góbi Rita élete?
Újvidéken születtem, én akartam ide jönni, én érzem ezt az akarást, hogy itt a földön legyek, és hogy én szeretek itt lenni. Nagyon érzem, hogy én szeretek itt élni, létezni, tapasztalni, szóval sokat teszek azért, hogy felfedezzek dolgokat.
Hogy alakult ez a dolog? Nagyon sikeres karrier. Góbi Rita egy tánckoncepció, sikeres produkciókar.
Először is szüleim biztos tapasztalták azt, hogy nagyon mozgékony vagyok, és nagyon szeretek sportolni. Minden nagyon könnyen ment, ami a mozgáshoz kötődött. És ahhoz, hogy ebből a kicsi szorvány magyarságból én kicsit kinyissam magamat, ezért jött a tánc.
Milyen formában találkoztál a tánccal?
7 éves koromban találkoztam, mint hobbi jelent meg, mint feltöltés. Itt az volt a nagyon fontos, hogy ez egy nem verbális kifejezés, azért azt tudni lehet, hogy szerbek és a magyarok közötti kapcsolat az nem épp rózsás. Így viszont ebben a jelenlétben ott nem számított, hogy engem hogy hívnak, hogy én nekem, hogy én hogy beszélek, csak az számított, hogy én kifejezek valamit a testemmel, és a testemen keresztül fejezem ki az érzéseimet, a gondolataimat.
Ez már egy tánccsoport volt?
Igen, ez egy amatőr tánciskola volt.
Mit táncoltak? Néptánc, vagy mi volt ez?
Nem néptánc, hanem kreatív táncnak nevezném. Nem egy zárt rendszerrel találkoztam, hanem egy szabad rendszerrel, amiben nagyon jól éreztem magam. És 10 éves koromban ott Újvidéken beiratkoztam az újvidéki balettiskolába, amikor először találkoztam a hivatással, a klasszikus balett rejtelmeivel.
Klasszikus balett hatott, tehát meg meg tetszett, hogy én is ezt szeretnék.
Igazából nem. Én nem tudtam magam soha elképzelni, hogy én leszek a Zsizel vagy a Hattyúk Tava, de tudtam nagyon jól, hogy ez egy út nekem ahhoz, hogy majd meglegyen a technikám hozzá, meglegyen a testnek a képzettsége.
Utána hogy jött a balettintézet?
14 éves koromban költöztem fel Budapestre. Egyedül jöttem. Egyedül döntöttem úgy, hogy akkor én ezt megpróbálom, ezt az utat. Ajánlották, mert Magyarországra jártam kurzusokra a nyáron, Budapestre is és vidékre is. Azok a pedagógusok, akik engem láttak, ők ajánlották, hogy próbáljam meg a táncművészeti főiskolát. Éreztem, hogy nekem több kell, és még több embertől szeretnék tanulni, és ezért tettem meg ezt a nehéz lépést.
14 évesen felvettek téged, az egy ilyen bentlakásos dolog volt akkor ez már. Milyen volt 14 évesen elszakadni attól a környezettől, bekerülni egy teljesen más közegbe, és nem csak közegbe, hanem egy másféle környezetbe, a családi ház melegéből?
Szörnyű volt, de megérte. Szóval röviden ennyi.
Megvan az iskolának a rendszere, és akkor ez egy másféle út volt. Kik voltak a mestereid?
Nagyon határozott voltam, mert úgy jöttem fel a felvételire, hogy ha nem vesznek fel a saját korosztályomba, akkor én nem szeretnék halasztani, mert tudtam, hogy a tánc az egy limitálva van időileg, de nagy szerencsém volt, és ugyanazba a korosztályba vettek fel, ahogy én folytathattam volna Újvidéken is, és ez adott egy löketet arra, hogy akkor augusztus végén pakolhattam, és jöhettem. Minden nagyon-nagyon más volt. Újvidék mellett egy kis faluban nőttem fel, Újvidékre mindig beutaztam, családi ház, udvar, kutya, macska, tér, levegő, egy csodabirodalom, ami nagyon fontos nekem, és bekerülni egy koleszba, sok emberrel összezárva.
Ez még a Kazinczy utca volt, nem?
Igen. Nem volt leányálom, már csak a mozgó lépcső gyorsaságát megszokni, és egyedül lenni. Nagyon kicsi voltam én még, de nagyon későn érő típus vagyok.
Azt kaptad, amit vártál, és kik hatottak, vagy voltak mesterek, itt ugye kibontakozhatott az, amit te szerettél volna?
Igen. Balettművész szakon végeztem, és nagyon nagy szerencsém volt, amikor ilyen 17-18 éves voltam, akkor már lehetőségem volt arra, hogy koreográfiákat létrehozzak, már az iskola keretein belül, és ez támogatva volt. Akkor még a modern és a kortárs sehol nem tartott. Kipróbálhattam magamat, kérvényeket írtam, hogy bent lehessek egyedül a teremben, hogy tovább legyek bent, és ez mind meg volt engedve. Bíztak bennem.
Kik?
Az első balettmesterem Sebestyén Katalin volt, akitől nagyon nagy kitartást és fegyelmet, erős technikát sajátíthattam el. Utána más mesterek is voltak, akiktől már a felszabadult technika, már csak a gyakorlás volt a lényeg, mert az első 3 év ott nagyon nagy a klasszikus balettben technikailag, ott van egy nagyon nagy ugrás és egy nagyon nagy technikai elsajátítás. Azt a Sebestyén Katalinnal átnyomtuk, és utána már könnyebb volt, mert utána már csak gyakorolni kellett.
Megismerted a balett művészetnek a sokféle ágabogát, az nem vonzott?
Akkor, amikor én végeztem, akkor a Seregi volt az igazgató, aki szerintem nagyon okos volt, hogy a Sterbinszky Lászlónál végeztem. Akkor a tanárok azért szerették volna, hogy én az operaházba kerüljek, de a Seregi látta bennem, hogy engem nem akar a rúd alá rakni, úgymond. Nem akarja azt, hogy én ott várjak és ücsörögjek, mert nekem más dolgok is vannak ezen a pályán.
Kezdetektől volt az, hogy én más szeretnék?
Igen, ez egyből, ahogy elkezdtem táncolni, én emlékszem az első fellépés, sem. Úgy kezdődött a darab, én nagyon emlékszem rá, mindenki bent állt a térben. Persze elől álltam, de csak azért, mert én nagyon könnyen tudtam megjegyezni mindig a koreográfiát, és utána egy improvizációval indítottam, de nem tudtam, hogy improvizáció, szóval semmit nem tudtam, csak úgy mozogtam. Nem emlékszem a zenére. Amikor így mélyen is elkezdtem ezt kutatni, akkor még a mai napig sokáig nem használok zenét. A zene az már ad egyfajta támpontot, vagy engem elvisz valahova, de én azt szeretem, hogyha csak a belső ritmusom, vagy a akkori pillanatok, és semmilyen külső hatás ne történjen ahhoz, hogy én megmozduljak. Hogy csak is a belső énemre tudjak hallgatni. És akkor úgy képzelem el, hogy a fejemben van zene, és a mozdulatok zenéket írnak le, és amikor jön egy külső zene, akkor én az a külső zenével együtt táncolok, szóval közösen írjuk a zenét, csak az én zenémet nem lehet hallani, csak látni. Persze zongorázni is nagyon szerettem, és az is nagyon jól ment volna, de nem tudtam egy helybe ücsörögni.
Tehát mit szerettél volna, vagy gondoltad, hogy a koreográfiákat készítesz? Hogy akkor egy szóló karrier, milyen ambíciók voltak a balett intézetben?
Nem tudom, akkor én még ezeket szerintem nem fogalmaztam így meg. Inkább azt éreztem, hogy így ez jön belőlem, és nem tudok mit csinálni, szóval, hogy így jön, és így csinálom, és még az embereknek tetszik is, és felkarolnak vele, és fel tudok lépni vele, és a suli keretén belül is eljuthatok vele külföldre, és eljuthatok vele a tévébe is, és megmutathatom, hogy ez már egy nagyon jó érzés volt, és annyit tapasztaltam, hogy ez vagyok én, hogy nem az vagyok, hogy tütőbe zsizellezek, hanem ez. A klasszikus balett mindenféle variációit megjártam klasszikus balett versenyekre, szóval átmentem ezeken a repertoárokon. De akkor is, amikor elmentem Ausztriába mondjuk egy klasszikus balett versenyre, akkor a zsűri nem a klasszikus balett variációmat díjazta, hanem az én saját koreográfiámat. Ott is már elindult egy másfajta szemlélet.
Annyiféle tánc stílus van a klasszikus baletten belül is. Volt olyan példa, a Pina Bausch, vagy ez a fajta táncvilág, gondolom, hogy azért nézegetted, hogy mások mit csinálnak, nem?
Persze, igazából én tudtam, akkor végeztem, kezemben volt a diploma, akkor én még sehol sem tartok. Itt most megvan egy alap, és erre az alapra kell ráfektetni az összes többi technikát és kortárs irányvonalakat, amiket én nem kaptam meg 10 év alatt. Azt utána kellett külön foglalkozni vele, és külön rengeteg kurzusra eljárni. Amikor végeztem, akkor Keveházi Gábor lehívott Pécsre, a Pécsi Baletthez, és akkor is csak úgy írtam alá a szerződést, hogy akkor én jó pár hónapra elmegyek Amsterdamba tanulni. Akkor kaptam egy ösztöndíjat, és akkor tanulhattam.
Mit adott Pécs, és mit adott Amsterdam?
Pécs akkor a pályám elején egy csoda volt, mert egy az, hogy sok külföldi koreográfus volt akkor jelen, akiktől egy újabb szemléletet tudtam befogadni, plusz Ekimre darabokat újíthattunk fel, aki nagy példaképen volt, és Bretus Máriától tanulhattam, és ő taníthatta nekem be az saját szerepét, és ez nekem nagyon nagy élmények voltak. Saját koreográfiákat csinálhattam, amiket bemutathattunk. Tényleg nagyon-nagyon dús élményekkel gazdagodtam.
Amsterdam?
Amsterdamban pedig már akkor egy olyan rendszerben működött az oktatás, hogy minden héten más tanár volt az iskolában, és ezáltal minden héten egy másfajta táncstílussal találkozhattunk, és folyamatosan cserélődtek az emberek, és sok emberrel találkozhattam ebben az időben, és az iskola igazgatónője annyira nyitott volt, hogy én nem egy osztályba tartoztam, hanem mindegyik osztályba bejárhattam. Én választhattam ki, hogy melyik tanárhoz akarok éppen menni, és egész nap tánc volt, egész nap voltak a kurzusok. Nekem nem volt már dolgom, csak az, hogy oda megyek a biciklimmel, és reggel az én biciklim az első, és az én biciklim az utolsó, aki elmegy.
Sokféle világ volt, ami találkozott azzal, amit te vagy? Nyitott a világra? Ez kiegészítette, vagy ez hozzáadott ahhoz a világhoz, amit te gondoltál a táncról és a mozgásról?
Biztos ez, de sajnos egyikre se tudtam azt mondani, hogy na ez az, ami egy az egyben én tudok vele teljes mértékben azonosulni. Van bennem egy ilyen kettősség, hogy 10 éven keresztül nagyon sok alkotóval is dolgozhattam Magyarországon, és szerettem azt, hogy így én átalakulok, és igazából másnak a gondolataival szóval táncolok. Van bennem egy olyan is, hogy én kíváncsi vagyok az emberre, és hogy nézzük meg, akkor mi lesz, hogyha mi találkozunk. Van bennem egy ilyen nyitottság a másra, és hogy ne olyan legyek, amilyen csak vagyok legbelül, de van egy másik út, amikor tényleg csak az ösztön és az agyam és a társak, akiket én gyűjtök magam köré, azokkal mit lehet alkotni.
Neked mi a tánc? Számodra mi a tánc? Érzem azt, hogy ez valahogy egy teljesen különálló világ, amit te nagyon tudatosan próbálsz fölépíteni.
Hát először is az, hogy nekem mindig a tánc volt a fókusz. Nem igazán érdekelt mélyebben más dolgok, és nem mentem el bulizni, nem volt tini korszakom, csomó minden nem volt, ami más embereknek volt.
Volt hiányérzet? Vagy pedig csak ez volt?
Nem, soha nem volt hiányérzet, és most is így megfogalmaztam magamon, hogy annyira szeretem ezt, hogy nem tudom abba hagyni. Szóval egyszerűen nem tudom abba hagyni, és nem csak a tánc részét, hanem a kutatás részét, a partnerek megkeresése részét, az e-mail küldés részét, minden adminisztráció részét, mert tudom, hogy így megye, hogy ez egy összeáll valami, és annyira benne vagyok ebbe a flow-ba, ebbe a kreatív energiába, hogy éjjel-nappal tudom csinálni.
Ezt el tudjuk mesélni, mert ugye más a produkció, és ez valahogy a produkción túlmutat. Mi ez a gubiritasság?
Hát hogy... el tudok mondani, mik vannak bennem, vagy mik az én gondolataim. Az egyik, ez a nagy szabadság, és ez egyfajta...
Amit a mozgás ad?
Amit a mozgás ad, igen, és valahogy az, hogy ott önmagam lehetek, és ott semmi nem számít. Azt érzem, hogy egy nézőnek én kinyitom a szívemet és a lelkemet, és odaadom. És az, hogy én így oda tudom adni magamat szavak nélkül, az nagyon jó érzés, mert azt érzem, hogy én adok. Szóval az, hogy én adhatok, ezért is csinálom ezt az órát, mert azt érzem, hogy így adok, és az, hogy én adok, az nekem jó. Szóval, hogy ez az egyik része. A másik az, hogy van benne egyfajta spirituális, vagy van benne egyfajta meditáció, vagy egy elutazás, egy kikapcsolás.
A külvilág kikapcsolása, a belső világ nyitása felé.
Ja. Ez. Plusz összekapcsolás. Szóval, hogy én mindent, amit megélek...
Csak a táncot éled meg. Az az alfája és az omegája a dolognak, nem?
Igen, de azért érnek hatások, és nyitott szemmel járok. Nyitott szemmel vagyok a világon, és mivel nagyon érzékeny vagyok, szuperszenzitív, ezért minden hat rám. Amik rám hatnak, azokat nem verbálisan beszélem ki, hanem átáramlik a szívemen és a lelkemen keresztül az egész testembe, és ezekkel együtt tudok kifejezni. Nem csak a belső énem találkozik ilyenkor, hanem a külső hatások és a külső dolgok, amiket én megéltem, vagy az én tapasztalataim, az én történeteim, azokkal együtt létezem ilyenkor.
Tehát a klasszikus balettnek van egy olyan nyelv, a rölövé, arabesk, vagy demi-plié, így fogalmaz. A kortárs táncnak megvannak ezek a különböző mozdulatsorai. A te mozdulatsorod az hogy épül? Van ilyen benne, mind a klasszikus balett elemek, amikből fölépül a Giselle-től elkezdve minden klasszikus balett. Van ilyen? A Pina Bausnak is megvan a maga testnyelve. A Gobirida testnyelve. Tehát szavakba tudjuk ezt önteni?
Én úgy gondolom, hogy ez folyamatosan fejlődik, és folyamatosan alakul. Amikor táncosokkal dolgozom, vagy önmagammal, akkor van egy improvizációs technika, amin keresztül olyan, mint hogyha leszkennelném a testemet, minden egyes testrészemet nagyon tudatosan figyelem, és mozgatom, és ezekből a testrészekből, ezekből a miniatűr figyelmekből épül fel a koreográfia. És amikor ezek megvannak, akkor jönnek rá a rétegek, hogy mik a gondolatok, mik az absztrakt gondolatok, vagy fantáziák, amikre mozdulatok közben gondolunk, mert hogyha csak a mozdulatot csináljuk, de nem gondolunk semmire, akkor üres marad. Viszont ha hozzárendelünk gondolatokat, akkor megtelítjük megtelítsük azt a mozgást. És akkor még ez sem elég, hogy megtelítettük a mozgást, hanem hogyan tudjuk ezt a mozgást odaadni másoknak. Szóval az is egy külön folyamat, külön technikák, figyelmek vannak arra, hogy mik a dinamikák, hogy merjünk kockáztatni, hogy nagy bátorság legyen, és hogy merjük átlépni a határainkat, vagyis, hogy minden egyes mozdulatot meg lehet úgy is csinálni, hogy az nagyon könnyű és nagyon jóleső, de engem nem csak a jólesés érdekel, hanem amit megszoktunk testünknek egy bizonyos állásra, hogy ez a figura, ez ne egy test maradjon, hanem csavarjuk át, nézzük meg hátulról, nézzük meg oldalról, nézzük meg olyan szemszögből, amit lehet, hogy nem ismerünk, vagy lehet, hogy nekünk nehéz. Legtöbb koreográfiám technikailag nagyon nehéz, nagyon fizikális, de azt érzem, hogy ha eljut a test arra az állapotra, arra az égésfokra, amikor van egy nagyon erős fizikai teljesítmény, kicsit hasonlítom a sporthoz, hogy amikor egy úszó elindul a sprintbe, tényleg én sprinteltem gyerekkoromban, és hogy ott van egy ilyen nagy égés, hogy rövid távon kell valamit megtenned, akkor nagyon sok energiát bele kell fetszolni, hogy akkor a test már önmagában átlépi azt az állapotot, amiben így a mindennap létezünk. Már akkor megtörténik egyfajta csoda, és erre próbálom ösztönözni a kollégákat, a társakat, hogy merjék tovább csinálni, vagy próbálják meg a bonyolultabb utat választani, nem az egyszerű úton menni, hanem próbáljuk meg kicsit átcsavarni magunkat, ami lehet, hogy nem esik jól elsőre, de utána azt is ki lehet gyakorolni.
Még ott tartottunk, hogy Amsterdam ösztön Pécs, akkor utána hogy alakult? Akkor már megtaláltad a saját nyelvedet, a saját arculatodat, és akkor már kiléptél azzal, hogy igen, ez Gobirit az univerzumban?
Nem, én úgy gondolom, hogy akkor még elindultam egy óriási nagy bolyongásba, akkor kezdődtek a nagy bolyongások ebben a kreatív és önálló létezésben. Amikor ott hagytam a Pécsi Balettet, akkor eldöntöttem, hogy lesz csapat, nagyon fiatalon céget alapítottam, nagyon fiatalon pénzekkel foglalkoztam, rengeteg hibát követtem el, nagyon sok rétegű volt ez a csalódások, nagyon nehéz időszak volt, és akkor még nagyon ösztönösen jött belőle minden, de nem tudtam felfogni ezeket a rendszereket, amikről most beszéltem, ezeket még nem tudtam így, nem tudtam ezeket, csak csináltam, de nem tudott összeállni még az ösztön és a tudatosság. Szóval ahhoz, hogy az ösztön és a tudatosság összeálljon, ahhoz 8 év kellett ahhoz, hogy ezek összeérjenek.
Voltak állomásai, vagy szakaszai?
Voltak. Először az volt, hogy nagyon szerettem volna mindent megtanulni, és kollektíven kívülről kezelni az előadást, az embereket, a világosítót. Én világosítottam, én voltam kívülről az egésznek az anyukája. Először volt egy ilyen irányvonal, és ez nagyon jó volt, mert most már tudok egyszerre bent és kint lenni, és ez is egy nagyon jó érzés, és nagyon fontos feladat, hogy a kint és a bentnek a kezelése. És utána lassan bekerültem én is ezekbe a produktumokba, amikor úgy éreztem, hogy először nem működött, először tudom, hogy sokáig nem működött, rengeteg nagyon rossz kritika, meg nagyon-nagyon nem volt jó, és ezek mind nyomokat hagytak benne, nem, de nem adtam fel, és utána letisztult. Szóval egyszer csak egy idő után minden letisztult, és mindent elkezdtem érteni.
Hát ezt produkcióhoz kötni?
Igen, ez a Reptében produkcióm volt, ami egy szóló produkció, és vele beutaztam a világot az elmúlt 5 évben. Ez volt az, amikor elfelejtettem a produkciókényszert, ami Magyarországon nagyon van, szóval a nézők ezt nem tudják, de produkciókényszer van.
Mert hát ez a pályázati szisztéma, nem? De szerintem ez valami szörnyűség. Gyorsan ki kell találni valamit, olyat kell találni ráadásul, amire, amit értenek is, hogy mi ez.
Igen, szóval itt rengeteg, főleg egy pálya kezdőnek, aki azt tudja, hogy mi van. Nekem ilyenekkel is szembe kellett néznem, és most persze nagyon jó, mert én a pályázatírás is tudom, meg mindent tudok kézben tartani. Persze már vannak kollégáim, akik csinálják, és ennek nagyon hálás vagyok, mert nem is tudnak már mindent egyedül, de nagyon jó, hogy ezekhez is van valami konyításom, mert már az elején én csináltam. Igen, és akkor elfelejtettem ezt a, megint ugyanazt csináltam a gyerekkoromban, hogy kiszálltam ebből az egész birodalomból, nem volt erre pénz, nem volt erre semmi, és ugyanazt csináltam, visszamentem az időbe, és egyedül becsuktam a szememet, lekapcsoltam a villanyt, és akkor elkezdtem egyedül lenni, és akkor valahogy mindazt, amit tapasztaltam, mindazt, ami ért, az valahogy letisztult, és megtalálta a formáját, mostani formáját, ami majd persze biztos változni fog. Nagyon sok mindent akkor megértettem, és ezeket szeretném most továbbfejleszteni.
Mik születnek? Megszületett egy nagyon emlékezetes előadás, sokaknak tetsző előadás.
Utána már businesswoman, vagy hogy mondjam ezt jól, olyan szemmel is már átláttam. És akkor utána olyan kollégákkal dolgoztam, olyan külföldön élő kollégákkal, akikkel mind művészileg, mind emberileg, mind pénzügyileg közösen tudtuk összerakni a produkciót. Szóval utána született a Freestyle és a Vibration, amíg japán kollégák véletlen minden New Yorkba egy ösztöndíj alatt találkoztam a japán kollégámmal, a másik japánnal pedig Magyarországon. Mindkettőjükkel van egy közös vonal, ami összekapcsol minket, és valahogy ez a keleti kultúra, és az ő figyelmük, és az ő élethez való viszonyuk, és az ő precizitásuk, és azok közel állnak hozzám, szóval azok is közel állnak hozzám, és ezekkel a más kultúrákkal találkozni azért nagyon szép.
De hát ez azért benne volt korábban is, mert ez a befelé fordulás, meg a saját magam megértése, azért ez már korábbról indult, ami összecseng azzal, amit ők gondolnak a világról, vagy ahogy ők gondolnak.
Igen, csak az ember az úton mindig elbizonytalanodik, és csomószor elbizonytalanik önmagában arról, amit gondol, és akkor, amikor vannak ilyen összecsengések, vannak ezek a találkozások, úgy mondom mindig, hogy a japán testvéreim, akkor ez így visszahoz az önmagadba, és az is nagyon jó volt megélni, hogy az utazások által és a kollégákkal való közös munka által megértettem, hogy a tánc az tényleg mindenhol ugyanaz, és mindegy, hogy hol vagy. Folyamatosan beszélgettünk, hogy ő Japánban van, én itt vagyok, de ugyanazt csináljuk, minden nap ugyanazt csináljuk, csak ő ott van, én meg itt vagyok, semmi különbség nincs. Szóval ez is olyan szép, nagyon-nagyon szép, és az is nagyon szép, hogy ez egy univerzális nyelv, mindenhol működik, és bárhol voltam, mindenhol működött, nem volt semmilyen különbség. Főleg azért, mert ezek a darabok nem kötődnek Magyarországhoz, nem kötődnek politikához, nem kötődnek ehhez a térséghez.
Történetekhez?
Csak emberekhez kötődnek, a szívünkhöz kötődnek, és az emberek mindenhol ugyanazok, és nekem ez nagyon szép, és ez nagyon hiányzik, hogy az a festmény, amit én megcsinálok, azt nem tudom kiállítani, és nem tudom megmutatni, odaadni más embereknek.
Na de hát, amikor megszületik a produkció, és előadódik a produkció, akkor az átadódik. De hát most ez egy másik helyzet. Igen. De hát azért születnek produkció, gondolom.
Igen, igen, születnek, és persze nagyon sok tervem van, meg nagyon sok vágyam van, de az is nagyon sok munka, hogy eljusson a produkció. Azzal is nagyon sok kitartás és háttérmunka kell, hogy egy-egy produkció ne csak egy vagy két előadást éljen meg, mert nagyon sok produkció így járt.
Van egy tánc életstruktúra, van ugye a Nemzeti Táncszínház, vannak különböző kortárs tánc együttesek, és a színházak mellett egyre több balett együttes. Ebbe a struktúrába hogyan kapcsolódik bele Gobi Rita, vagy be akar-e kapcsolódni, vagy egymás mellett élne? jönnek.
Én tényleg azt gondolom, hogy így ez egy egység. Annyira jó, hogy ennyi lehetőség van már Budapesten belül is, hogyha megnézzük a vidéket, meg az egész világot. Én azt gondolom, hogy minden egyes befogadó helyen, minden egyes színházigazgatóval jobba vagyok. Én mindig azt nézem, hogy egy-egy produkció hova illik. Volt, amikor a Trafóba felkértek, hogy akkor ott legyen a bemutatóm, és az volt a nagy vágyam, hogy ott legyen, de amikor a produkció elindult, akkor jöttem rá, hogy hát azt nem festhetem egy óriás nagy vászonra, mert most nem jön az, hogy egy óriás vászonra fessem, mert a Trafónak a színpada nagyon nagy, ezért nem tudtam ott bemutatni, hanem akkor megkerestem a MUSZ színházat, ami egy kisebb színpad. Szóval kicsit úgy vagyok ezzel, hogy meg kell néznem ezt a vásznat, meg kell néznem ezt a teret, hogy melyik térbe mi illik. És most is, amikor készülnek a darabok, most is készül majd év végére, vagy jövő év elejére, és a kollégámmal így végigmentünk, hogy akkor Nemzeti Táncszínház, hogy elképzeljük, hogy akkor ott hogy fog az működni, amit már kitaláltunk, és utána megyünk tovább, akkor elmentünk a Trafóba, ott is megnéztük MUSZ színházat, már úgy mindannyian ismertük, akkor azt elképzeltük. Szóval azt a helyet próbálom meg ilyenkor megkeresni, ahol jól fog működni, igen, és ez szerintem a legfontosabb, hogy oda készüljön a darab, hogy ott azon a falon olyan lesz, ahol milyen a nézőknek is majd jó lesz.
A produkcióid azért másott is élhetnek.
Így van, de amikor megyek külföldre, akkor az meg van beszélve, hogy milyen az a színpad, vagy az a színház. Egy kamaraprodukciót nem játszhatok nagy színpadon. Ezek előre meg vannak beszélve, mert eddig szerencsére csak egyszer volt egy rossz élményem, hogy óriás nagy színpadon voltam, amikor nem illett az oda, és nem is ült el jól. Nem tudott az a varázs megtörténni, aminek kellett volna.
Gobinyi Rita táncnyelv. Ez azért elkülönül a mások által beszélt táncnyelvről.
Én azt tudom elmondani, hogy ahol most tartok, az egy nagyon absztrakt, és úgy nevezném, hogy minimalista festmény, amiben az ember jelen van, de az ember az nem csak ember, hanem áttransformálódik egyfajta elemmé, egyfajta növényzetté, egyfajta természetté, egyfajta azzá, ami a birodalmunkat körülveszi. Én sokszor elképzelem, hogy én vagyok egy malom, vagy hogy én vagyok egy építészeti alkotás, hogy a testem az így áttransformálódik, és absztrahálódik, és nagyon szeretem a képzőművészetet, az építészetet, a fotót.
És ezek úgy beépülnek?
Minden produkciót úgy készül, hogy lerajzol. Nagyon szerettem rajzolni gyerekkoromban.
Ennek voltak előzményei. Valami hasonlót, ugye a DNS Valériáék is csináltak ezzel a táncnyelvvel. A Gobilita táncnyelve minden mástól elkülönülő.
Középiskolát én úgy jártam végig, hogy minden este, amikor nem kellett éjjelekig tanulni, akkor a szabadidőm azzal telt, hogy volt egy pici tévém, és anyukám otthonról, a mezzóról vette fel nekem minden héten a jobbnál jobb előadásokat, mert nem volt internet, meg nem voltak ezek a dolgok. Én folyamatosan először VHS, majd CD, néztem az előadásokat, és közben tágítottam, erősítettem, és folyamatosan szívtam magamba ezeket a műalkotásokat, a Kilientől elkezdve, a Macek volt egy nagyon sokáig a kedvencem, Pina Baus, mindenki, de hogy így, én nem fogalmaztam azt meg, hogy na, csak ő, hanem, hogy akkor is az volt, hogy úgy minden, jöjjön minden, Akram Khan, meg mindenki, aki így a világban volt, én azokkal így akartam találkozni. És mindig így néztem, de most is olyan jó ez, hogy mondod, mert én ezt úgy nem fogalmaztam meg magamnak, hogy ja, hát igazából rengeteg ember adott nekem, de olyan ösztönös volt ez is, hogy engem ez érdekel, és úgyhogy voltak előadások, folyamatosan néztem, hogy mikor van előadások, kedvezményes jegy, minden héten mentem színházba, És akkor azáltal, hogy meg akartam ismerni az embereket, meg akartam ismerni, kik alkottak Magyarországon, hogy milyen külföldi produkciók jönnek fesztiválokon keresztül, és kíváncsi voltam, hogy kikhez tudok én majd kapcsolódni. Szóval először mindig megnéztem, hogyha valakivel úgy gondoltam, hogy jó lenne együtt dolgozni. Ott, amikor jártam a színházakba, az már egy ilyen közeg, hogy ott mindig vannak ugyanolyan arcok, hogy már az egy ilyen szeánsz, ilyen rítus, megint ott van.
Közegemben vagyok.
Igen. És hogy én tényleg így mindenhova mindig mentem, már mindig tudták, hogy jövök, de nem csak amikor elkezdtem ezt a kortárs vonalat, akkor nagyon. De az operaházba ott ugyanúgy ott álltam, balett előadásokat végigálltam. Szóval a próba után még oda mentem, és akkor még az operát is megnéztem a legfelsőről, persze semmit se láttam, de hogy ott voltam, és hallgattam, és ott voltam, és megnéztem minden szereposztással, hogy azt ő hogyan csinálja. Élveztem azt, hogy néha be is tudtunk éreckedni, hogy így oldalt üljünk, nála egészen a kulisszáknál, és akkor fel lehetett menni a lépcsőkön, amikor na, akkor megint meg fölülről nézed, így minden elköré szerveződött, mert én úgy akartam, hogy elköré szerveződött, rengeteg csoportársamnak nem, de voltunk minden évfolyamból egy-kettő, aki ezt így megtette.
Hát ez egy teljes élet.
Hát az biztos, az biztos.
Akkor születnek produkciók, van a tanítás. Mindjárt jött ez a tanítás, hogy így is átadni, hogy nem csak színpadról, hanem hogy másokat is megismertetni ezzel?
Igazából jött volna, mert nagyon sokan kértek már akkor, hogy tanítsak. Én 20 éves koromtól már voltak felkérések, de nem vállaltam. 10 évig voltam a pályán, és utána vállaltam csak tanítást. Sokáig azt éreztem, hogy én még nem vagyok kész erre a dologra, és nekem még tanulnom kell, mert én sem értem még, hogy mi van, hogyan tanítsak, ha még én se tudom. És hiába a balettintézet, meg tudom a metodikát, meg technikát tudom, de emberileg nem voltam kész erre a feladatra, úgyhogy később vállaltam be ezt a nemes feladatot.
Ez pedig akkor folyamatos, és ez most már ugyanúgy kiegészíti, vagy ez egyenrangú, tehát a táncos pálya nem zárul le.
Igen, igen, nem. Ez így együtt van, olyan szinten is együtt van, hogyha mondjuk meghívnak valahova, akkor külföldön is tarthatok workshopot. Sokszor van, amikor itt csomagban veszik meg az előadást, hogy vesznek egy gyerekelőadást, egy felnőtt előadást és egy workshopot. És akkor ez már jobban megéri is, gondolom így, meg ha már ott vagyok, én is azt szoktam mondani, ha már elutazom, ha már vagyok a repülőn, ha már megyek, ha már ott tudok tölteni időt, akkor töltsek ott időt, és akkor jobban tudunk együtt dolgozni, megismerjük egymást, mert nem csak a produkció a fontos ilyenkor, hanem a más emberekkel való találkozás, a kapcsolatépítés, a más környezet, a más levegő, hogy ilyenkor így inspirálódok, és utána hazajönni sokkal jobb. És a másik dolog az, hogy a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban tanítok 8 éve, ott olyan fiatalokkal dolgozom, akik vagy táncosok, vagy színészek szeretnének lenni, és nem csak a tánc az, amit a fő vonal, mint a balettintézetben, hogy a tánc, hanem az élet, a tapasztalat, a személyiségüknek a kibontakozása, ezek a tinik teljesen el vannak veszve, és ezekkel az emberekkel, akik nem tudják, hogy merre induljanak el, nem tudják, hogy mik szeretnének lenni, a táncon keresztül, a táncon azon a kreativitáson keresztül, a tánccal való kifejezésen keresztül rávezetjük őket, hogy 5 év után, 4 év után fogalmazzon meg valami, szóval, hogy megsegítjük őket, hogy utána milyen egyetemre menjen, milyen útvonal való neki. Rengeteget kapnak tőlünk, és én úgy gondolom, hogy előbb tudnak úgy lépni valamerre, mert nagyon sok pszichológiai, meg ilyen belső segítséget kapnak. És ez a része, ez is ilyen hálás vagyok, hogy a tánc erre is képes. És arra is képes, hogy olyan csoporttal foglalkozzak, olyan hátrányos helyzetű gyerekekkel, fiatalokkal, akiknek szintén ez, hogy nem tudja, nincs családi háttér, nem tudja szülő segíteni, mert nincs szülő. Pályakezdés tudom magamról is, hogy nagyon nehéz, hogy elinduljon, hogy valahogy találja meg azt, ami
saját magát. Útját.
Így van.
Nagyon tudatos volt ez, és nagyon öntörvényű, és tudatos életépítés volt ez. Most már ez megvan belülről is, kívülről is erősítve, tehát vagyok, aki vagyok.
Szerintem ezzel mindannyian küzdünk, Én is ugyanúgy küzdök. Én is rengetegszer elbizonytalanodom, de valahogy azt érzem, hogy az origómban vagyok, és azt tudom mondani, hogy azt csinálhatok, amit szeretek, és ez nagyon nagy boldogságot tölt el, ez az egész lét. És bármi jön, akkor az én fejlődésemnek szól. Szóval tudom nagyon jól, hogy a hiányosságok, vagy bármilyen csapás, akkor ezen elgondolkodok, hogy na, ez akkor miért kaptam ezt a pofont.
De hát azért visszaigazolódik ez. Hát neve van, kitüntetés van. Nem érzed azt, hogy visszaigazolódik ez, hogy amit te akartál, vagy amit szerettél volna, hogy az másoknak is kell, másoknak is fontos, mások is örülnek.
Igen, mondod, majd ezt felveszem sokszor magamnak, hogy néha meghallgassam. Igen, biztos van benne igazság, mivel még többet szeretnék, úgy értem, hogy még nagyobb útvonalakat bejárni, és még több emberhez eljutni, juttatni ezt az egészet.
Ezt a világot, igen.
Igen, ahhoz nekem nem szabad leállnom. Nem lehet leállni, és nem az, hogy csak leállni, hanem folyamatosan fejleszteni kell, és bátornak kell legyek, egyre bátrabbnak kell, hogy legyek. Bátorság az, hogy merjek olyan emberekkel kommunikálni, akik pozícióban vannak, merjem megmutatni azt, amin van, merjem megmutatni azt a képet, merjek magamról beszélni, szóval, hogy merjem prezentálni, mert hogyha én nem prezentálom, eddig is ez volt, hogyha én nem prezentáltam, akkor nincsen, akkor ott van a fiókba is kész. Nem elég az, hogy megvan, hanem azt el is kell tudni adni.
Most mi születik?
Most éppen Maurer Milán csodálatos táncművésszel dolgozom együtt, aki a Frenáknál táncol már 7 éve. Most ez az első összehangolódásunk, 1 éve dolgozunk a darabon, és nagyon várom, hogy ez megszülessen. Trafó nagy színpad, oda készül, oda van megálmodva, vagyis, hogy nagy színpadra van megálmodva, nagy látvánnyal, és nem tudjuk, mikor lesz a bemutató. Készül, már majdnem kész. Ez már mindegyik majdnem kész. Egy gyerekdarab volt, ami Kaposvár Báb szintérrel van együttműködésben. Ez nekem azért nagyon fontos, mert egy intézmény, egy bábszínház, nem vagyok bábszínész, de mégis támogatják ezt a fajta megközelítést, mert valahogy a báb és a tárgyal való játék, vagy maga a játék közel áll hozzám, és hiába nem tanultam ezt a szakmát, a gyerekelőadásaimban jelen van. És az első gyerekelőadásom eljuthatott a kaposvári bábszintérbe, a bábfesztiválokra, külföldi bábfesztiválokra, és ez a vonal valahogy izgat, és dolgozhattam bábszínészekkel, bábrendezőkkel, ez is egy ilyen külön birodalom, és ha gyerekek jöhetnek, akkor lesz. És nagyon várom, ez a darab egy igazi móka, remélem, hogy majd a szülőket is feltöltöm, és olyan vagyok benne, mint egy bohóc, tényleg így végig játszom, és nagyon jó, nagyon izgalmas, és készül ebből majd egy újabb Somogyi Tamás bábrendezővel közösen. A bábszínházi vonalat továbbvíve egy olyan előadás, ami úgymond a középiskolásokat célozza meg, de mindenkihez szólhat, ami az időskorról, az elmúlásról, az emlékezésről fog szólni. Ez pedig a Trafónak a kis termében, vagyis a klubban fog létrejönni valamikor.
Köszönöm.